Köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva, örvendező szívvel és Istenhez könyörögve énekeljük a 165. számú dicséretünket. A 165. számú dicséretünk mind a 6 versét, ami így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a mai napra rendelt ige szakaszból, Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, az első fejezetből, a 15. verstől a 23. versig terjedő ige szakaszban, eképpen. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek fennállva, ezért imádkozzunk most. Urunk, hálát adunk neked, hogy te itt vagy köztünk. Hálát adunk neked, hogy azt énekelhetjük, hogy csodálatos felség, hiszen valóban egy csodálatos Isten vagy, egy csodálatos felség, akiről csak azt tudnánk elmondani, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. És szeretnénk ezt tiszta szívből elmondani neked. Ezzel szeretnénk dicsőíteni és magasztalni téged, és közben örülni annak, hogy semmi sincs, amiről te ne tudnál, vagy ne lenne a kezedbe. Szeretnénk meg is érteni, és egyben el is fogadni. De sokszor csak kiüresedett szavakként mondjuk ezeket, megfeledkezve arról, hogy te amellett, hogy szeretsz minket, és kegyelmes vagy hozzánk, tökéletes is vagy. És ebben a tökéletességben az is benne van, hogy az, ami tökéletlen, az, ami hibás, ami bűn, azt te gyűlölöd. Istenünk, add, hogy ebben a szentségben most megpihenhessünk, hogy rád csodálkozhassunk. Hadd tudjunk erőt meríteni belőled és te tőled. Így kérünk, légy közöttünk, Szentlélek Úristen, formálj minket, engedd megértenünk a te szavadat. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 42. számú Zsoltárunk első versét énekeljük. A 42. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a már felolvasott ige szakaszból, az Efézusiakhoz írt levél első fejezetéből, a 17. verstől egészen a 19. versig terjedő ige szakaszból. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor hogy kihúzzuk magunkat, hogy végre valamit sikerült jól csinálni. Odaállunk egy bíráló elé, odaállunk egy tanár elé, egy szülő elé, odaállunk egy főnök elé, aki elkezdi a bírálatát, hogy ez mind szép, nagyon jó, ügyes voltál. És aztán elérkezik ahhoz a ponthoz a mondatba, ami úgy folytatódik, hogy de. És általában ezután a de után nem pozitív dolgok szoktak jönni, hanem inkább kritika, olyan hiányosságok, amiket viszont nem csináltunk jól. Messze túl teljesítettem magam a dolgozatban, de még így is csak kettes lett. Messze többet dolgoztam az előző hónapban, mint korábban, de még így sem sikerült mindent elvégeznem. Messze többet foglalkoztam veled, de még így sem sikerült igazán rád figyelnem. Vagy megajándékoztalak, kaptál tőlem valamit, de nem sikerült azt megkaptod, amit szerettél volna. És valami hasonló helyzet lehetett itt Efézusban is. Pál apostol ír egy levelet az efézusi hívőknek, akik közül nagyon sokat egyébként személyesen is ismert, és úgy kezdi a mondatot, hogy én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, miután hallottam a ti hitetekről, ami egy jó hit, ami egy erős hit, ami híres hit, és a ti szeretetektekről, és aztán nem devel köti össze a mondatot, hanem úgy folytatja, hogy és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, és aztán még ezt folytatja tovább. Nem devel van összekötve, hogy hallottam a ti hiteteket, és tudok a ti szeretetekről, és imádkozom értetek, de lehetne itt egy de is, hogy hallottam a ti hitetekről, tudom, hogy szeretitek Krisztus szentjeit, de imádkozom értetek, és kérem az Atyát valamiért. És amikor kérjük valamiért, akár az Atyát, vagy hogyha kérünk valamit Istentől, az azért szokott történni, mert hiányzik valami. És ennek az ige szakasznak a nagy üzenete az az, hogy van hova fejlődni mindig. Van egy mondás, amit teológus koromban az egyetemen annyira nem szerettem, ez a jó pap holtig tanul. Kicsit néha inkább azt éreztem, hogy halálra tanulja magát, azóta ez egyébként máshogy van. Szóval van hova mindig fejlődni. Hiszen a hit az nem valaminek a célba érkezése, hogy most már hiszek, most már velem minden rendben van, hanem inkább valaminek a kezdete. Olyan sokan megnyugszunk abban, hogy én már hiszek, velem rendben van minden. Én már hiszek, tudom azt, hogy létezik Isten, tudok mindent. Vagy hiszek én a magam módján. De helyett rámutat Pál apostol arra, hogy nem. Az, hogy hisztek, az egy jó kiinduló pont, ami után következik csak igazán a megismerés. És rögtön az első dolog, amit mond Pál apostol, az az, hogy azért imádkozom értetek, azért kérlek titeket, hogy megismerjétek Istent, hogy megismerjétek őt. Mai világunkban nagy kérdés az, hogy ki az, akit ismerek, ki az, aki csak az ismerősöm, vagy mit jelent egyáltalán az, hogy ismerek valakit. A Facebook és a közösségi oldalaknak a nagy bűvöletében gyakran beleesünk abba a önámításba, hazugságba, hogy hát nekem az van a kis profilom mellett, hogy több száz ismerősöm van, engem nagyon szeretnek az emberek. Mert hogyha ennyi ismerősöm van, akkor ez azt jelenti, hogy ennyi barátom van. Ennyi ember van, akinek fontos vagyok. Aztán, hogy elkezdjük görgetni és megnézni, hogy kik vannak ott, vannak köztük talán olyanok is, akikről nem tudjuk azt, hogy ők kik. Nem tudjuk azt, hogy mit csinálnak, mit szeretnek. És talán már arra sem emlékszünk, hogy egyáltalán miért váltak ők az ismerősünkért. Miért nyomtuk meg azt a gombot. Vagy hallunk nagyon sok emberről, legyen az akár egy szomszéd a tömbházba, vagy párral arrébb lakó, de attól, hogy hallunk és tudjuk, hogy létezik, vajon ismerjük-e igazán őt? Felismernénk-e az utcán? Vagy attól, mert valakit látok többször, attól vajon tényleg ismerem is? Vagy a fiataloknál ott már nem a ismerősnek a jelölés az, ami talán többször szóba jön, hanem a bekövetés. Attól, hogy bekövetek valakit, tudom róla, hogy mit eszik, mit iszik és hova utazik, vajon ismerem-e tényleg? Vajon ha összefutnék vele az utcán, akkor ő felismerne? Hogyha ráköszönök, hogy szia, én nagyon kedvelek téged, ő visszaköszönne nekünk, hogy szia, nagyon örülök neked. Hát valószínűleg nem. És ebből is érezzük azt, hogy megismerni valakit többet jelent, mint tudni azt, hogy ő létezik. Akit ismerek, arról azt tudom elmondani, hogy tudom a jó és a rossz tulajdonságait is. Ő is viszont ismer engem. Kapcsolatban vagyok vele. És ez egy egészen bensőséges kapcsolat, ahol nem kell magam megjátszani, nem kell másnak tűnnöm, mint aki vagyok, nem kell egy képet mutatnom. Merhetek előtte önmagam lenni. Adódik a kérdés, hogy akkor megismerhetem-e Istent? Itt a földi világban teljesen minden egyes kis részletével, tulajdonságával nem tudjuk megismerni, hanem egy folyamatos megismerésben vagyunk benne. Olyan, mintha egy 3000 vagy még annál is több darabos kirakót szeretnénk kirakni, és folyamatosan minden nap egy kicsit rakunk belőle, egy pár kockát, egy pár darabot a helyére rakunk, és valamikor majd kész lesz. És ahogy egyre több kirakós darab kerül egymás mellé, úgy látjuk, úgy rajzolódik ki egyre jobban az a nagy kép, a teljes kép. És valahogy így van ez Isten megismerésével, hogy ez nem egy pillanat alatt történik. Nem mondhatom azt sem, hogy olyan, mint egy vizsga, hogy felkészülök rá, elolvasom a kötelező irodalmat, és onnantól kezdve mindent tudok róla. Hanem ez egy folyamat. Egy folyamat, ami által újabb és újabb helyzetekben, újabb és újabb tulajdonságait ismerhetjük meg. És mindeközben Isten formál minket. Mert ahogyan megismerem őt, úgy egyre jobban ismerek rá saját magamra is. Hogy mi az, amit nem jól teszek? Mi az, ami elválaszt Istentől? Mi az, ami jó, amit tovább kéne erősítenem, amit tovább kellene gyakorolnom? A Bibliában az a kifejezés, hogy megismerni Istent, az általában arra utal, hogy megismerni az Isten és az ember közötti helyes viszonyt. Úgy tudom Istent megismerni, hogy közben azt ismerem meg, hogy mi az a kapcsolat, mi az a viszony, amit szeretne, hogy köztünk legyen. Közte és köztem, közte és közted. És ezt a Szentlélek által teszi meg. Erről fogunk majd a jövő héten többet beszélgetni. És olyan jó lenne, hogyha olyan lelkesedéssel tudnánk, vagy szeretnénk Istent megismerni, és keresnénk azt, hogy milyen ő, ahogyan például egy gyerek vagy egy tini teszi azt azzal, akit bekövet, akit példaképnek tekint, azzal a buzgalommal vágynánk arra, hogy megismerjük Istent. Aztán tovább lép Pál apostol a következő kérésére, ami az, hogy meglátni, azt kéri, hogy lássuk meg azt, hogy milyen reménységre hívott el Isten minket, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen nagy a hatalma rajtunk. Olyan érdekes ez a kifejezés, hogy meglátni. Valahogy úgy fordítottam le magamnak, hogy ez valami olyasmit jelent, hogy valóságossá válni a számunkra. Amíg egy távoli országnak egy nagyon szép épületét csak képen látjuk, addig olyan kicsit olyan valótlan. Nem tudjuk mekkora, nem tudjuk, hogy milyen ott körülötte, hogy milyen a levegő, hogy milyen emberek járnak ott, milyen a nyüzsgés, csak látunk róla egy képet. Messze van az még az igazságtól, de amikor elutazunk oda, és a képből valósággá válik, akkor ott már fogom érezni azt, hogy ez valami más, ott már a teljes valójában tudom látni. És ennek az is a tulajdonság, hogy amikor valami valóságossá válik a számunkra, az ott érint minket az életünkbe, azt onnan nem tudjuk kiszedni. Ha látom az Eiffel-tornyot egy képen, akkor azt mondom, hogy milyen szép. De amikor elérkezek oda, és elkezdek felmászni a lépcsőn, és már a több századik lépcsőre léptem fel, és még mindig nem értem fel, a második emeletre sem, akkor már érintve vagyok benne, hogy hát ez tényleg magas. És azt mondja Pál apostol, azt kéri Istentől, hogy épp így váljon valóságossá az efézusi gyülekezet számára, az efézusi hívők számára az a reménység, amire elhívta őket Isten. Amikor vidékről felkerültem a belváros sűrűjében, akkor nagyon furcsa volt számomra, hogy nem láttam ki az épületek felett. Mentem valahova, reméltem, hogy hova érek, odaérek, de igazából nem tudtam, hogy merre megyek, hogy vajon nem mentem túl egy utcán, mert nem láttam a célt. És valami hasonló élmény, valami hasonlót jelent úgy élni, hogy közben nincs ott az Isten reménysége. Az a reménység, amire elhívott minket. Nincs ott a végén a cél, hogy én azért élek Krisztussal, mert az életemnek nem a halállal van vége, hanem az inkább egy kettős pont, és utána folytatódhat Istennél. Valami hasonló élményt élhetnek át azok, akik inkább a sorsba vagy a vak szerencsében bíznak, vagy hisznek, mint amikor én a belvárosba bolyongok, hogy hát előbb-utóbb csak oda érek, de hova, azt már nem tudom. A reménység az örök élet. Isten kezében van az életünk, van hova megérkeznünk, van ahol várnak. Van kiben reménykednem, amikor olyan próbával nézek szembe, ami meghaladja az erőmet. Van kitől segítséget kérnem. És azt mondja Pál apostol, hogy én azért imádkozom értetek, hogy ez váljon valóságossá a ti életetekben, hogy legyen része aznak, hogy reménységre hívtalak el titeket, hogy kérhettek, hogy van hová megérkezni. Aztán folytatja azt, hogy azt kéri, hogy lássák meg azt, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. A szentek között. A szentek között azok a hívő emberek, akik Krisztusban hisznek. Azok értik csak igazán, hogy mit jelent Isten gazdag, vagy az örökségének a gazdagsága és dicsősége. És az, amit ilyen szépen, bonyolultan leír Pál apostol, az az üdvösség. Az ugyanaz az örök élet, amiről a reménységnél szó van. Aztán a harmadik kérés, amit kér Pál apostol, hogy lássák meg azt, hogy milyen nagy Istennek a hatalma felettük. Mi nem szeretjük azt, hogyha valaki hatalommal bír felettünk. Nem szeretjük azt, hogyha uralkodnak rajtunk. Mi annyira a szabadságot szeretjük. A szabadságot keresünk. Nehogy már nekem valaki megmondja azt, hogy mit is kellene tennem, és attól a gondolattól is nagyon sokszor irtózunk, hogy nehogy már valaki uralkodjon felettem. És ahogy elkezdünk felnőni, úgy egyre jobban jövünk rá, hogy hát Nekem nem kell megkérdeznem azt, hogy kimehetek-e. Ha én ki akarok menni az udvarra játszani, akkor kimegyek. És hogy egyre idősödünk, úgy csodálkozunk rá, egyre több mindenre, hogy mennyi mindenre vagyok szabad. Talán valamikor az egyetemista éveink során elérkezünk a nagy szabadságnak a csúcsára. Aztán már azzal szembesülök, hogy de nem vagyok szabad, mert kompromisszumokat kell kötnöm a párommal. Aztán jönnek a gyerekek, akik szintén ebből a szabadságból vesznek vissza. Aztán később már azzal szembesülök, hogy nem vagyok szabad a betegségeimtől, uralkodnak felettem, ott van az én gyengeségeim is, ami szintén ott van felettem. Szeretnénk szabadok lenni, de mégsem tudunk azok lenni. És mennyire jó az, amikor Isten az, aki uralkodik rajtunk. Amikor neki van hatalma felettünk, hiszen nem olyan, mint a betegség vagy a gyengeség, hogy visszafog, hanem áldást ad, vezet minket, a tenyerén hordoz. És az a hatalom, amivel hatalma van felettünk, az egyébként az a hatalom, amivel Jézust is feltámasztotta, vagy Jézus is feltámadta halottak közül. És én szeretném azt, hogy az Isten ilyen hatalommal uralkodjon rajtam, ami képes a halálból is kihozni. És ez egy óriási örömüzenet, ami számunkra, hogy Isten ezzel a hatalmával, ezzel az erejével uralkodik felettünk. Ő nem akar nekünk rosszat, nem akar minket kihasználni, mint olykor azt felettesünk, vagy bárki más teszi. És itt is azt mondja Pál apostol, hogy ezt is csak azok érthetik meg. Ezt is csak azok tudhatják, és azok számára válhat valósággá, akik hisznek ő benne. Van hová fejlődnünk. A hit soha nem egy végpont. Az nem csak valaminek az elérése, hanem sokkal inkább egy kiinduló pont annak, hogy megismerjük Istent, sokkal inkább egy kiinduló pont annak, hogy valósággá váljon a mi számunkra az az élet, amit Isten eltervezett a mi számunkra, amiben ott van a reménység, hogy benne bízhatunk, és van hova elérkeznünk, amiben ott van az ő dicsősége, ami jó, aminek örülhetünk, és amiben ott van az ő hatalma is, ami nem elnyom, ami vezet helyette, ami megtart minket, ami segít, amibe kapaszkodhatunk. Imádkozzunk most azért, hogy még inkább megismerhessük Istent, és valóságossá válhasson a mi számunkra az a kapcsolat, amire elhívott minket, az az élet, amit tervez a mi számunkra, és annak hadd legyen ő a feje, ő az irányítója. Amen. Fönnállva folytassuk imádságunkat. Istenünk, az, hogy megláthassuk azt, hogy az, ahogy benned hiszünk, hogy te hozzád tartozunk, nem valaminek a végén vagyunk, az nem valami olyan, ami be van fejezve, hanem sokkal inkább egy kezdet, vagy sokkal inkább egy folyamat, a te megismerésednek a folyamata. Urunk, imádkozunk azért, hogy hadd ismerhessünk meg téged, egyre jobban és jobban. És azáltal, hogy megismerünk téged, kérünk, formálj minket is olyanná, amilyennek látni szeretnél. Hogy a próbákban, a nehézségekben ne feledkezzünk meg rólad. De akkor sem, amikor éppen minden rendben megy, amikor éppen minden könnyű, amikor az örömnek a pillanatai vannak. Urunk, kérünk téged, hogy hadd válhasson valósággá a te reménységed. Az a reménységünk, hogy van tovább az élet után is. Hadd válhasson valósággá a mi életünkben a te dicsőséged, és az, hogy a te hatalmad is, amivel minket igazgatsz, amivel minket vezetsz. Urunk, eléd hozzuk mindazokat, akik betegséggel küzdenek. Te látod az ő fájdalmaikat, te látod az ő harcaikat, és az is te vagy, Urunk, aki vigaszt tud adni, aki gyógyírt tud adni, aki segít újra elindulni, aki kitartást tud mindezekben adni. Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik fájdalmat hordoznak a szívükön, az elvesztés fájdalmát, Urunk, azt az űrt, ami ott van rajta. Ezt egyedül te tudod betölteni, egyedül te tudod begyógyítani. Így kérünk téged, légy mindazokkal, akik próbákban vannak. Az, hogy a te hatalmas kezedről, a te hatalmas gondviselésedről ne feledkezzenek el. Segíts abban döntést hozni, hogy ne a saját utainkat keressük, hanem a tiedet, a te megoldásodat. És Urunk, így imádkozunk azért is, hogy az előttünk lévő ünnepre hadd készülhessünk, hadd készíthessük a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy majd hagyd tudjunk téged valóban teljesen ünnepelni. Azt, hogy te nem hagysz egyedül minket, hanem a te lelkeddel itt vagy velünk, és formálsz minket. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, és köszönöm meg a gyülekezetnek az eddigi adományokat. Szeretettel köszönöm meg mindazoknak a felajánlásait, akár süteményben, akár pedig segítségben, akik a tegnapi egyházmegyei közgyűlés szeretett vendégségéhez bármilyen módon hozzájárultak. Szeretettel hirdetem, hogy egy hét múlva pünkösd lesz. Pünkösd ünnepét fogjuk ünnepelni, amelyet egy előkészítő hét fog megelőzni, így hétköznaponként és szombaton. Hétfőtől szombatig minden este 6 órától Isten tiszteleteket tartunk. Ezeknek az alkalmaknak az a címe, vagy az, ami összefoglalja őket, ez az igevers, hogy azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Szeretnénk ezeken az estéken a Szentlélek munkáját úgy megvizsgálni, hogy hogyan van az jelen a hétköznapi életünkben. Talán keveset beszélünk a Szentlélekről, talán nehéz megfognunk, hogy ki is a Szentlélek, de mégis a hétköznapi életünkben a leginkább az ő munkáját láthatjuk. Ezekről fogunk esténként igehirdetéseket hallani, olyan lelkipásztoroktól, akik itt a gyülekezetünkben, vagy gyülekezeti tagként, vagy korábban szolgálóként voltak jelen. Holnap este nagy tiszteletű Údor Balázs fog igét hirdetni a Gazdagság lelke címmel. Ezek az alkalmak azért is különlegesek lesznek, hiszen ma éneklünk utoljára a régi énekeskönyvből, a fekete énekeskönyvből, és holnaptól az új, sötétkék énekeskönyvet fogjuk használni, aminek lehet, hogy elsőre furcsa lesz a használata, hiszen a 150 Zsoltáron kívül teljesen átszámozták, de egy nagyon szép, átlátható, jól tördelt, elég nagybetűs énekeskönyvről van szó, amelyet, ha valaki saját részre meg szeretne vásárolni a kijáratnál, 3000 forintért az iratterjesztésnél meg tud tenni. Jövő héten, vasárnap és hétfőn pünkösdi ünnepi istentiszteletet tartunk 10 órától, tehát vasárnap reggel 8 órától nem lesz istentisztelet, hanem vasárnap és hétfőn is 10-10 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással. Szeretettel jelzem, hogy a következő héten két határidő is lejár. Az egyik május 31-én a hittantáborba való jelentkezésnek a határideje jár le. Idén két hetes, egy-egy hetes lesz, összesen kettő. Az első héten az elsőtől a harmadik osztályos tanulókig várjuk a gyerekeket, a második héten pedig negyediktől a hatodik osztályos tanulókig. A másik határidő június 1-e, de inkább legyen minél korábban, ez az ifi tábornak a jelentkezési határideje. Aki még nem jelentkezett, az még megteheti. A gyülekezetünk honlapján mind a kettőnek megtalálhatjuk a jelentkezési ívét, ott vannak oldalt, bátran használjuk ezeket. Szeretettel kérem a gyülekezetet a parkolás kressz szerinti módjára. Jelezték számunkra a környező kis utcákból, hogy többször előfordult, hogy egy-egy kocsi egy kapu bejáróban maradt véletlenül. Hagyjuk azokat szabadon, hogy az esetleg onnan ki tudjanak jönni az ott lakók, illetve ne álljuk el a szűkebb utakat, utcákat, hadd maradhasson az közlekedhető az istentisztelet ideje alatt másoknak is. Jövő héten nem lesz gitáros istentisztelet, ezt átcsúsztatjuk egy héttel. Június 12-én délután 5 órától tanévzáró hittanos gitáros családi istentiszteletet tartunk, amelyre várjuk a hittanosainkat, a hittanosok szüleit, és persze a gyülekezet minden tagját. Záró énekül énekeljük a 479. számú dicséretünket. A 479. számú dicséretünk így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, majd pedig énekeljük fönnállva a himnuszt.